Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi.
Csak a versenyzés szempontjából hagyom abba a pályafutásomat és az atlétikát, de magát az atlétikától nem távolodok el és maradok.
Akár 5-10 kilométert is tudok elmenni, egyedül evezni és centikkel foglalkozok a technikámmal.
Csisztó Sportcast. Csak hitelesen.
Szeretettel köszöntöm a Csisztó Sportcast negyedik évadának nézőit, és először is köszönet. Szeretnék köszönetet nyilvánítani, hiszen most már több mint 1.100.000 nézője volt a Csisztó Channel YouTube csatornának, és bizony 8700 feliratkozó igazolja vissza a béli reményemet, hogy érdemes minőségi sporttartalommal előrükkölni, ugyanis világklasszis teljesítményt nyújtó sportolóink őszintességére, gondolataira. Igenis kíváncsi a hazai közönség, az online tartalmat keresők, a televízió nézők, vagy éppen a podcast hallgatók közül ugyanúgy, úgyhogy folytatom a bajnokok vendégüllátását. A mai epizódban hazánk leggyorsabb férfi sportolóit látom vendégül, földön, vízen és víz felett, jöjjenek tehát a sprinterek, lássuk a mai műsor vendégeit, tartsanak velem! Itt lesz velünk dr. Bai Balázs, a napokban végleges visszavonulását bejelentő világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar gátfutó, aki a magyar atlétika első világbajnoki érmes futója volt valaha, és aki ma is a 60 és a 110 gát magyar csúcstartója. Eljön Németh Nándor, junior világ és Európa bajnok, felnőtt világbajnoki bronzérmes magyar gyorsúszó, aki az úszó sprinterek klasszikus versenyszámában, a 100 méteres gyorsúszásban 57 év után került magyarként olimpiai döntőbe, és Tokióban új magyar csúcsot úszott. Valamint itt lesz velünk Tótka Sándor, aki a víz felett az abszolút leggyorsabb világszinten is, hiszen a tokiói olimpián a 200 méteres kajaksprint számot lélegzett elállító magabiztossággal nyerte meg. Szeretettel köszöntöm Önöket, és persze vendégeimet itt a Csisztó Sportcastban, akiket egyébként régóta ismerek, úgyhogy tegeződni fogunk. A szupergyorsak lesznek ma itt a műsorban. Magyarország leggyorsabb férfi sportolói gyűjtöttük egy csoportba. Szervusztok, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Balázs, kezdjük talán veled, mert hogy más apropója is lenne ennek a mostani beszélgetésnek. A közelmúltban bejelentetted, hogy a szögre akasztottad a gátfutó cipődet. Úgyhogy azért az érdekes kérdés számomra, hogy hát mostantól igazából gyors már csak az autódban lehetsz, vagy kerékpáron, vagy valamilyen egyéb eszközön, hogy az a menetszél, amit az ember gátfutás közben észlel, az nem fog hiányozni?
Igen, valóban elérkezett az a pillanat, hogy ezt a nagy döntést meghozzam az életemben, és befejeztem az aktív pályafutásomat. Valóban maga az atlétika, a gyors futás képessége az valószínűleg nem fogja ennyire gyakran övezni az életemet, és ez akármennyire is furcsa, de nagyon fog hiányozni. Ugye nyilván az, hogy valaki valóban gyorsan fusson, ahhoz elképesztő mennyiségű munka kell. Ez nem olyan egyszerű, mint hogy fogom magam, felállok a székből, és elkezdek gyorsan futni, mert ehhez tényleg kőkemény felkészülés kell. És tényleg, hogyha visszagondolok, hogy micsoda élményt, micsoda adrenalint és örömet tudott okozni az, hogy elképesztő sebességgel fussak, ez még most is abszolút hátborzongató érzés, és biztosan nagyon fog hiányozni. Valószínűleg annyira nem fog hiányozni, hogy én hónapokat kéményen edzek az atlétikai pályákon, de biztos, hogy örömmel fogok rá visszagondolni. Nyilván szeretnék majd egyébként formában maradni és sportolni, de az igazi sebesség az valóban csak valami segédeszközzel fog megjelenni az életemben.
Ugye a földön, vízben és víz felett beszélünk most itt a gyorsaságról. Nándi, folytassuk egy picit veled, mert a magyar úszóklasszisok azért elkényeztettek minket természetesen az elmúlt évtizedekben csodálatosabbnál csodálatosabb eredményekkel, és valahogy volt egy olyan koncepció, hogy a magyarok vegyes úszók, meg hátúszók, meg mellúszók, de nem annyira gyorsúszók. Ugye ez nem kifejezetten jellemző ránk, mi több 57 évvel ezelőtt sikerült utoljára magyar embernek az, ami neked most a tokiói olimpián, hogy a legklasszikusabb sprint úszószámban a 100 méteres gyorsúszás döntőjében ott legyél a döntőben, és mi újságírók imádjuk ezeket a számokat, meg rekordokat. Neked ez jelentett egyáltalán valamit, ez a tény maga, hogy ekkora szünet után sikerült mindez?
Hát megmondom őszintén, amíg nem sikerült, addig nem tudtam róla. Szóval úgy mentem ki az olimpiára, hogy döntőbe szeretnék jutni. És miután megúsztam, és sikerült, utána mondták ezt már nekem rögtön, igen, rögtön, ahogy kimásztam a medencébe. Szóval, hogy visszagondolva, azért így elég nagy szám. Nyilván mondjuk a döntőben, tehát még egy fokkal elégedettebb voltam magammal, mert amikor kimásztam, akkor annyira nem, de amikor ezt megtudtam, akkor büszke voltam magamra. Hát igen, az nem most volt, de azért 17-ben már mi berobbantunk egy 400-as gyorsváltóval, szóval ott egy kicsit talán visszahoztuk a sprintet és a gyorsúszást is a úszás közé, úgymond. Mert ugye tényleg most 200 pillangó meg a vegyes úszás, az nekünk mindig ott volt az élmezőnyben.
Neked a belúszó klasszisaink természetesen.
Így van, így van. Ott most hiány vagyunk, de... de igen. Tehát azokról voltunk inkább híresebbek, mint a gyorsúszás.
Abszolút így van, és most azért ez nagyon jó dolog, ugye 64-ben Dobai Gyulának sikerült egyébként ez utoljára.
Van Tokió.
Igen, és most így van, Tokió után újra Tokió, úgyhogy azért ennek volt egy szép kis, mondjuk így ritmusa minden szempontból. Sanyi, már beszélgettünk egy pár gondolatot arról, hogy azért te többszörös világ és Európa bajnok, ifjúsági világbajnok voltál, mielőtt megszülettél volna. Azon sportszeretők szemében is, akik nem feltétlenül követték olyan nagyon szorosan a kajakkenu világát, és ezzel a sprint győzelmeddel azt gondolom, hogy tényleg kiléptél a fényre, és igazi olimpiai hős lettél. Ez már úgy azért úgy leülepeledett ennyi hét táblatából?
Köszönöm, hogy így gondolod. Igen, most már ülepszik, sőt, most már azt is látom, hogy mikor fogok újra elkezdeni edzeni. Nagyon sok idő kellett, amíg megszoktam ezt a gondolatot, meg inkább ezzel az olimpiai bajnoki címmel együtt élni, rengeteg megkeresés volt, rengeteg stúdióbeszélgetés, és tényleg a saját titkárom voltam, és nagyon...
Új szerepeket tanulsz, gondolom, ugye?
És feszes volt a menetrendem, de és egyébként pont most jutottam odáig, hogy stopp, egy kis szünet, most édesapámmal fogok elmenni Görögországba kájtozni, majd utána a párommal is elmegyünk egy hétre nyaralni. Éppként, hogy mi 10 év vagyunk együtt, és nem is voltunk egy hétig nyaralni még soha, csak 3-4 nap, Asszony. Esetleg 5 nap volt idén a leghosszabb. Úgyhogy nagyon várom már a pihenőt, és durván 2 hét pihenő után pedig novemberben is kezdem a felkészülés, és már nagyon régen éreztem azt, amit most, hogy hiányzik az edzés, hiányzik a kajakozás, és akár novemberben is az 5-10 fokban is nagyon szívesen szállnék már vízre.
Igen, azért ez nagyon fontos dolog, azt gondolom, hogy újra megéhezzetek, és még egy ilyen cím után is erre az érzésre rátalálni, azért ez nagy dolog, ez azt jelenti, ugye, hogy akkor végül is nem laktál jól, bár ott már lehetne, amikor az ember tényleg fölért a csúcsra. Picikét most menjünk vissza az időbe, urak, hogy itt keressük ennek a gyorsasági génnek a titkát. Persze nyilván nincs ilyen, de azért mégis van. És pont azon gondolkodtam, Balázs, ezzel kapcsolatban, hogy gyerekkori emlékeidből megvan az a pillanat, amikor először rádöbbentél arra, hogy te azért úgy nagyon gyorsan futsz. Tehát, hogy ez neked úgy megy.
Igen, vannak azok az ős tehetsége, akik gyakorlatilag, ahogy elkezdenek tanulni, járni és futni, már gyorsak. Ugye biztosan így volt ezzel a Usain Bolt, és sorolhatnánk ezeket az elképesztő klasszis sprintereket. Azért alapvetően ez a képesség nagy általánosságban nincs meg. Nyilván kell, hogy legyen egyfajta háttér, ugye izomrostoknak az aránya határozza meg a sebességet alapvetően.
És van a vörös izomrostok.
Vannak a gyors izomrostok, meg vannak a lassú izomrostok, meg van az átmeneti izomrostok. Az átmeneti izomrostokat lehet nagyon-nagyon sok munkával egy kicsit eltolni a gyors izomrostok felé, vagy hogyha elhagyagoljuk őket, akkor lelassulnak. Úgyhogy az biztos, hogy rettentő sok munkával lehet igazán jól gyorsan futni, de ehhez kell egyfajta adottság is. Én mindig is olyan az voltam, aki egyébként sportos, ügyes, tehetséges gyerek voltam, de nem emelkedtem ki csak úgy munkanélkül az átlag közül. Nagyon szerettem volna kilógni közülük, de eredendően nem. Aha. Legalábbis nem annyira, mennyire szerettem volna. De nyilván miután átaláltam az atlétikára, és rákerültem arra az útra, ami engem fejlesztett, folyamatosan javított, és gyakorlatilag én is beletettem ezt a munkát. Onnantól kezdve viszont rögtön elkezdtem kilógni a sorból, és elkezdtem sikereket
reagált
elérni.
Reagált a tested tulajdonképpen?
Abszolút reagált a testem, és de nyilván ehhez kellett az a közeg, ahol rátaláljak önmagamra, és utána nyilván ez egy szerencsére egy folyamatosan felfele ívelő út volt, és utána eljutottam odáig, hogy a világ egyik leggyorsabb gátfutója lehettem. de nyilván ez csak úgy önmagamtól nem sikerült volna.
Jó, van, ugye kitérünk arra, hogy ezért a 110 gáta az nem csak a gátakkal több, meg 10 méterrel, mint nyilván a sprint, de mindenképpen érdekes dolog ez, hogyha keressük tulajdonképpen ennek a gyorsaságnak a titkát mindhármatoknál, azon gondolkodtam, Nándi, hogy ugye azért úgy, hát ismerjük a nagy klasszikus ugye edzői mondjuk így kritériumokat, hogy annak a gyereknek, akinek térdig lóg a keze, meg x a lába, meg minden, majd jó lesz pillangózni, meg jó lesz mellúszónak. Milyen a gyorsúszó alkat? Van egyáltalán olyan gyorsúszó alkat?
Hát igazából így visszatekintve gyerekkorra nem volt még így nagyon kifejlett. Tehát mindenki ugye csak az elején úszkált és kereste a saját úszás nemét, úgymond. De ugye ez azért bőven később derül ki, hogy mibe fog ott lenni a toppon.
Nálad körülbelül mikor rajzolódott ez ki?
Hát én ugye Silfokon kezdtem el úszni, és onnan jöttem fel Pestre. És amikor feljöttem, akkor még hátúszó voltam. Úgy jöttem fel, hogy hátúszó vagyok. És utána kezdett el a gyors is nagyon jól menni, és igazából ez a kettő az, ami úgy nagyon megmaradt. És hát nálam...
Ez a döntő pillanat, hogy ahogy a gyors elkezdett jól menni, tehát ott akár egy edzői, nem tudom, szemlélet, valami észrevétel, valami a technikádon változott, megváltozott a testalkatod.
Hát igen, azért ugye nyilván serdültem, meg erősödtem. De hát még mindig nem érzek úgy, mint egy igazi százas sprinter.
Nem, szóval... egyébként tényleg nem a...
Igen, mert nekünk ez még... Nem is beszélünk olyan régről, szóval ezért már beszéltük, hogy lehet még 400 gyorsat kéne bevállalni, mert tényleg, hogyha ránézzük a testalkatomra akkor, és mondjuk ránézzünk egy dresszelnek a testalkatára, hát akkor nem épp egyezik, de valahogy mégis.
De ezt akarom kérdezni, hogy tényleg valóban dresszelnek azt az egészen elképesztő fizikumát magunk elé képzeljük, és odaállni a mellé te, akkor el lehet azt mondani? Mert amikor mondjuk a férfi 100 méteres síkfutás döntőjében nézem a sprinter alkatokat, akkor azt gondolom, hogy ott egyértelműen látom, hogy ki hogy néz ki, bár persze abban is voltak különbségek valamennyire. De hát a tiéd az egészen elképesztően mondjuk így a spektrum két vége. De akkor mégis hogy tudsz te... Ezek szerint kevesebb izommal is ugyanolyan gyors lenni, vagy közel olyan gyors, mint ő.
Hát igen, azért van itt is, aki tényleg full izomból oldja meg az egészet, tehát mondjuk egy 100 métert izomból leúszik, és igazából elkezdés marad, ami a végén. Én pont az ellenkezője vagyok, akinek van egy jó sebessége az első felén és a másik felén, viszont nem fáradok el annyira.
Szóval, nem kell cipelned ezt a sok-sok
így
izmot,
van,
mi?
Így van, például, és... Azért most erre jó sokan rácáfoltak, mert jönnek itt a 2004-esek, akik nagyon-nagyon gyorsak, úgyhogy nem csak én vagyok az egyetlen, aki úgymond ilyen piszkafa és ilyen gyors, úgyhogy...
Jó, de minden esetre akkor ezek szerint van más út is, tehát hogy ezért nem kell feltétlenül csak azt az utat, vagy nem csak azt az utat lehet bejárni, nagyon érdekes dolog ez. Sanyi, te az alkalmazkodás csodája vagy, az idomulás csodája vagy, ugye azért, ha megnézzük akár a kettes, akár a négyes Béli szerepléseidet, ugye elmondtad, hogy te bárkihez tudtál idomulni, a ritmusodat át tudtad alakítani, tényleg olyan voltál, mint tehát így gyakorlatilag körbe folytad a versenyzőtársaidat igény szerint. Ugye hát amikor most az olimpiára kiderült, ugye, hogy Kuli Pisti sérülése miatt a négyesnek nincs esélye, akkor elkezdtél fókuszálni tényleg az egyesre. Nem tudom, hogy üdítő különbség volt ez, hogy onnantól csak magaddal kellett foglalkozni, meg a saját magad technikájának a csiszolásával?
Igen, abszolút. Eléggé maximalista vagyok, és nagyon szeretek, szeretek figyelni a részletekre. Ez egyesbe ez tök jó, hiszen egyesbe tudom elemezni önmagamat, akár 5-10 kilométert is tudok elmenni, egyedül evezni, és centikkel foglalkozok a technikámmal. És ugyanezt, ennek a tulajdonságnak az a hátulütője, hogy a csapattársaimat is akaratlanul is elemzem. És amikor mondjuk egy négyesben észreveszek valamilyen problémát, amivel ugye szembesítem a csapattársamat, az nem mindig úgy sül el, ahogyan én azt szeretném.
Idegesítő vagy ezek szerint ilyen szempontból számukra?
Igen, szerintem igen. És úgy gondolom, hogy most, hogy olimpiai bajnok lettem, és mivel a 200 méter most már nem olimpiai szám, tehát nekem csapathajóban kell már gondolkodnom. Úgy gondolom,
hogy ezek szerint
igen,
újra.
Úgy gondolom, hitelesen tudom továbbadni ezeket a megfigyeléseimet, és olyanokkal szeretnék menni csapathajót, akik hajlandóak egyébként ezt a úgymond áldozatot meghozni. Tehát, hogyha én egyébként nem úgy jönnek ezek a gondolatok, hogy kitalálom őket, és akkor ez tutira így van, hanem ugye mi nagyon pontos műszerekkel is dolgozunk, mérnökkel dolgozunk, és amiket én érzek a csapathajóban, kiszállunk, feltöltjük az adatokat, és látjuk, hogy amúgy ez, Sanyi, ez tényleg így volt.
Igazad volt, Sanyi. Mi? A számok nem hazudnak.
A számok ugye nem hazudnak, igen.
A számok nem hazudnak. Milyen, valóban milyen érdekes dolog. Igen, hát ugye azért a te esetedben, és majd erről beszélni fogunk, azért a technológiának óriási jelentősége van, és nyilván a visszajelzések is nagyon-nagyon sokat segítenek, bár azt gondolom, hogy ma már akár a vízben, akár természetesen a szárazföldön tényleg mindenféle fajta műszer rendelkezésre áll a méréshez. De Balázs, egy picit beszéljünk akkor arról, ugye, hogy a 110 gát, ahogy mondtuk, nem csak arról szól, hogy 10 méterrel több, mint a 100 méteres síkfutás, és nem csak az, hogy ugye át kell ugrani a gátakat. Ez egy brutális bátorsági szám. Tehát egyszer már erről beszéltünk, hogy az ember gyakorlatilag tök erőből neki rohan a gátaknak, hogy azért ezt mentálisan is kell tudni kezelni, és nyilvánvalóan, amikor először kezdi ezt el az ember, akkor ott kiderül szerintem, nem? Hogy most akkor ő sprinter lesz-e, vagy gátfutó, ott eldől.
Valóban ez több mindenből áll, mint gyorsan futni. Nyilván maga a sprint sem egyszerű, tehát sokan hiszik azt, hogy mennyire könnyű a sprintereknek, mert csak le kell menni a gépbe és el kell kezdeni futni, és már ott is vannak a célban. Hát ez nagyon nem így van. Ott is tényleg ugyanígy van, hogy centiméterek, milliméterek, szögek, erőhatások, antagonista izmoknak a mozgatása, tehát minden tökéletesen kell, hogy működjön. A gátfutás sokkal inkább technikai szám, nyilván ott úgy kell gyorsan futni, és úgy kell a megfelelő ritmust eltalálni, hogy ott vannak a gátak, és nyilván a gátakhoz alkalmazkodva kell a lehető legnagyobb sebességet elérni, és ott sem lehet túlzásba vinni. Tehát gondolhatjuk azt, hogy ha nagyobb erőbedobással akarok gyorsabban futni, akkor az jobb lesz, de nem, mert gyakorlatilag közelebb fog kerülni a gáthoz, és nagy valószínűséggel hibázni fogok. És hogy hibázok a gáttal, akkor hiába szeretnék gyorsan futni, nem fogok tudni, mert egyszerűen megakaszt.
De és akkor annak nincs veszélye, hogy az ember adrenalin lökete, amit a versenyen érez, az mégis elviszi?
Egyértelműen, és nagyon sokszor megtörténik. Ugye általában, hogyha végignézünk egy gátfutó versenyszámot, akkor ott vannak hibázások. És ez ezért van, mert egyszerűen versenyezni akarnak egymással az emberek, és ahelyett, hogy csak önmagukra figyelnének, a többiekkel akarnak menni, és egyszerűen belehajszolják magukat, kiesnek a saját ritmusukból, és nem sikerül jól. Ezért elképesztően nehéz versenyszám a 110 méteres gátfutás, és valóban kell hozzá bátorság. Nyilván annak kell a legnagyobb bátorság, aki nem tud gátazni, mert úgy tényleg egy nehéz és veszélyes versenyszám.
Nekem például kellene.
És nyilván az, aki erre felkészül, és megszerzi azt a képességet, onnantól kezdve ez már nem bátorság, hanem nyilván a képességnek a kihasználása. Ez persze gyermekként ez egy folyamat, hogy eljussunk egyáltalán a 106-os gátig. Nyilván ehhez egy fizikum kell, egy technikai képesség és sok minden más. És azon belül meg valóban nyilván ég és föld a kettő a 100 méter és a 110 méteres gátfutás, és nem csak a gátak hiánya miatt, hanem eleve teljesen más mozgásban, ritmusban, futó technikával futunk. És ezért is egyébként én sokszor odaálltam a 100 méteres síkfutásra, nyilván különböző szezon elejé vagy szezon végi versenyeken. Volt, hogy egyébként sikerült megvennem a magyar sprintereket, úgyhogy meg tudtam lepni
akkor
őket.
Akkor minden szempontból a legjobbsa vagy itt
de
a száraz.
Nem, azért nem mondanám, hogy a legjobbsabb a magamat. De a lényeg, amit mondani akarok, hogy én is azt hittem, hogy akkor most itt elkezdek gyorsan futni, és nem. Mert gyakorlatilag azonnal fölálltam, mindenki, az összes sprinter még gyakorlatilag benne volt a kb. 30 méteres gyorsági részben. Én pedig hát ugye ahhoz vagy szokva, hogy 13,72 cm, vagy 13 méter 72 cm ott van az első gát, nekem gyorsan föl kell állnom, és azonnal én fölemelkedtem, és utána vettem észre, hogy hú, itt nincsenek gátak, úgyhogy most futnom kell. Úgyhogy tényleg meg kell szokni, fel kell építeni, ki kell dolgozni egy 100 méteres síkfutást is, ami nyilván teljesen más, mint egy gát, de az biztos, hogy mind a kettőnél a sebesség fontos. Az egyik helyen a maximális sebesség, a másik helyen a gátok között pedig a kontrollált sebesség.
Nagyon, ez nagyon tudományos dolog ez, és tényleg nagyon nehéz. Az ember 110 métert néz, és közben minden apró centie, de hát erről szól a ti, azt kell mondanom.
Az élsport most már
az élsport erről szól, az élsport ma már tudomány. És milyen érdekes lenne, egy picit menjünk vissza akkor az időben, hogy honnan indult ez, ugye végül is a számok nyelven azért a FINA-nak a 100 méteres gyorsúszás döntőjének a jegyzése 1905-ben indult el, és milyen érdekes, hogy pont egy magyar úszó, Halmai Zoltán nevéhez fűződik, aki egyébként Szent Louisban kétszeres olimpiai bajnok is lett. Tehát amikor először jegyezték, hogy mennyi idő alatt húzzák ezt a távot le, az 1 perc 5,8 másodperc volt. Aztán érdekes, hogy Johnny Weissmuller, ugye a későbbi Tarzan vitte be, egy perc alá ennek a távnak a gyorsaságát, és hát ugye ma ott tartunk, hogy gyakorlatilag 46-91 a világcsúcs, ugye a brazil César Cielo, aki tartja, de 47-81-et úsztál most Tokióban, ami azért csak 9 tized másodpercre van a világcsúcstól, és egyben most ugye magyar csúcs is minden szempontból, tehát abszolút te vagy a leggyorsabb medencében. Itt gondolom a századok. A századoknak a megharcolása is legalább.
Igen, az a 9 tized az milyen kevés, de mégis milyen sok. Tehát igen, hát itt is igazából nekünk talán azért az ilyen rövid táv az tényleg egy rajtól kezdve a célba érkezés, tehát mindennek precíznek kell lennie, ennél talán még csak a 50 az ami itt ott, hogyha valamit hibázol az elején, vagy bármi, egy levegővétel rossz.
Igen, de mégis a század tekinti a világ valahogy a sprint számnak, független attól persze, hogy az 50 is.
Hát igen, igen. Hát igen, az a 9 tized az nem azt mondom, hogy nem lehetetlen, de én úgy gondoltam, hogy ez a nyáron most meg fog dőlni ott az olimpián, de rácáp, nem lett úgy, úgyhogy...
És nagyon érdekes egyébként, hogy 2009-ben úszta ezt, tehát ez most már szakállasnak tekinthető rekord.
Igen, hát van nagyon sok cápadresszes rekord. Persze. Megmaradt, és az szerint vannak olyanok, amik nem idén, és nem a közeljövőben fognak megdőlni. Hát én azért reménykedek, hogy a körül...
Mennyit érzel az izmaidban ebben az ezek szerint viszonylag vékonyabb izomzatban, hogy mennyit lehet még ebből?
Az a jó, hogy nagyon sok a hibám, tehát amiből...
Ilyet még nem hallottam. Az a jó, hogy nagyon sok
igen,
a hibám.
Igen, mert hogyha nem lenne, akkor igazából nem tudnék hol fejlődni. Szóval vannak hibáim, és van, ahol lehet fejlődni és javulni. Szóval most ezen vagyunk, hogy ezeket kijavítsuk. Még a legjobb úszást az évben ezt a középdöntőnek mondhatom, szóval döntőben még több. Én is inkább az voltam, akit mondott a Balázs, hogy én nagyon akart úszni, és talán úgy voltam vele, hogy ugye a nagyobb feladat az, hogy bejussak a döntőbe, és egy kicsit úgymond megnyugodtam, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor figyeljük a másikokat, és menjünk velük. Hát nem volt egy jó választás, úgyhogy...
Milyen érdekes ez, hogy az ember mégiscsak teljesen belül kell, hogy maradjon ahhoz, hogy a lehető legjobbat.
Igen, én is úgy gondoltam, hogy ott lesz mellettem, megyek, és jó minden. Hát ott egy kicsit elaludtunk, de visszatérve szerintem remélem, hogy a mostani világcsúcshoz azért tudok majd a közelébe úszni, szóval egy ilyen 47 elejétnél azért mindenképpen szeretnék úszni. Nem azt mondom, hogy holnap, de ezen dolgozunk, hogy ez sikerüljön.
Ugye azt mondta Lándi, hogy szerencsére jó sok a hibája, tehát még van hova fejlődni, nagyon bólogattál, Sanyi, de ti most pontosan erre az olimpiára egy komplett csapattal arra készültetek, hogy a létező összes hibát, amit lehet, azt kiszűrjétek. Gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy a 200 méteres kajak sprintben ti kivettetek egy olyan tényezőt, amit eddig mindig állandó tényezőként emlegettek, a véletlen faktort. De tényleg?
Igen, mondhatni. Hát amikor elhalasztották az olimpiát egy évvel, akkor elmentünk pihenni, elküldött minket az edzőnk pihenni egy 2-3 hétre, és feleségemmel azon gondolkodtunk, hogy hogyan fordíthatnánk előnyünkre ezt az egyéves halasztást, és akkor is már volt egy csapat körülöttem, volt fizikoterapeutám, volt masszőröm, és akkor úgy voltunk vele, hogy van egy évünk, hát a ételekre is odafigyeltünk, hogy nem ettem lisztet, cukrot és tehéntejet nem ittam, de nem volt ez egy keretbe rakva, úgyhogy megkerestünk egy dietetikust, egy hozzám illő dietetikust, aki őt is nagyon sok fajta...
Aki sporták specifikusa, meg a te teljesítményed.
Igen, meg a módszerek is azért különböznek, nagyon nehéz megtalálni azokat a szakembereket, illetve ugye a légzés szakembernél is voltam, és ott is kiderült, hogy a légzésben is rengeteg tartalék van.
Wow.
És gyakorlatilag egy olyan kis csapat alakult ki körülöttem, a sportpszichológuson nem is beszélve, hogy úgy voltam vele, hogy minden egyes századot meg akarok ragadni, amivel lehet gyorsan kajakozni, és úgy akarom átszakítani az olimpiai döntő célvonalát, hogy ebbe egy századdal se volt több.
Aztán majd ki fog derülni, hogy mégis volt, de majd elmondod, hogy ezt hogyan mértétek le, és mi volt ez, mert át akarok térni egy olyan fontos kérdésre, ami mindhármatok esetében, mindhármatok versenyszámán áll döntő jelentőségű, a rajt. És gyakorlatilag azt gondolom, hogy hát nem csak amit az előbb elmeséltél, ugye amikor rájöttél, nem úgy rajtolsz, mint hogy a sprinterek rajtolnak, mert hogy te gátfutó vagy, akkor már ott is kiderül, de Balázs, vissza tudsz-e arra emlékezni, hogy esetleg melyik versenyen, vagy volt-e olyan eset, amikor úgy érezted, hogy tökéletesen sikerült a rajtod?
Nyilván a legjobb versenyem közül kell, hogy keressek, és ez a 2017-es évben volt, amikor tényleg a saját csúcsaimat egymás után döntögettem. Nyilván 110 méteres gátfutásnál kevésbé hangsúlyos a rajt, mint mondjuk 60 méteren. De nyilván, amikor ennyire ki van élezve, és tényleg sőt van, hogy ezerek számítanak a végén, nagyon-nagyon fontos a rajt. És már csak azért is, mert egy jó rajt után rákerül az ember egy nagyon jó ritmusra, és utána már arra tud építkezni, és nagy valószínűséggel jól tudja befejezni. Végis talán a legjobb rajtom az a 2017-es londoni világbajnokság középdöntőjében volt, amikor sikerült futamgyőzelemmel bekerülnöm a döntőbe, és hát nem óriás neveket, például Eris Merit, jelenlegi világcsúcstartó, olimpiai bajnok, világbajnok, elképesztő gátfutót sikerült ott legyőznöm, és egyszerűen olyan rajtot kaptam el, hogy egy világbajnoki középdöntőt állva hagytam. Tehát tényleg az elejétől kezdve elő voltam, és én magamat is megleptem ezzel, mert én nem tartoztam egyébként az elképesztően jó rajtolók közé. Én általában az voltam, vagy aki a 100 méteres gátnak inkább a második felében kezdett el ellépni, vagy kezdtem úgy igazán megmutatni azt, hogy hol is van a pozícióm. Sose voltam az nagyon domináns az elején. És ott mégis annyi erő és annyi önbizalmam volt, hogy egyszer nem tudtam hibázni, és az első pillanatoktól kezdve az első lépések, az első mozdulatok annyira ideálisak voltak, hogy rögtön az élre kerültem. Úgyhogy valóban, de egyébként a legintenzívebb ugye a gátfutásom az a 60 gát.
Tényleg, mint a puska golyóból lőnének ki
benneteket. Gyorsan, igen, az 7 másodperc, kicsit több, mint 7 másodperc alatt vége. Ott tényleg elképesztően fontos az eleje, és ott nem szólt benne hagyni egy másodpercet, egy ezred másodpercet sem. Úgyhogy az tényleg az abszolút
túlfeszített. És ez egyébként született reflex kérdése, vagy ez megint ugyanaz a fajta hihetetlen alázatos edzésmunka, hogy az ember megtanítsa magát arra, hogy ahogy a jelzés érkezik, rögtön reagáljon az izomzata?
Kell egyfajta alapkészség hozzá. Nyilván ezt lehet tanulni, de hogyha valakiből hiányzik maga az versenyszellem, a versenyzés, a higgadság, akkor akármennyit tanulja, ez abban a nagyon kritikus pillanatban, ami tényleg akár egy világbajnokság olimpián van, ott az valószínűleg cserbe fogja hagyni. Tehát ez kell egy ösztönös érzék hozzá, de egyértelműen, hogy lehet javítani a reakciót, lehet javítani a rajtechnikát, lehet tanulni és fejleszteni. Ezen rettenetesen sokat dolgoztunk mi is.
Nagyon érdekes, amit mondasz, Mihály Norbertet beszélgettem ebben a műsorban korábban, aki azt mondta, hogy például neki a sportpszichológus ahhoz kellett, hogy a rajtjait mindig elizgulta. Tehát, hogy az nem ment. Tehát nagy utazó sebesség, meg természetesen a pályán, meg az ügyesség, meg minden, de ott azt elrontotta. Egészen addig, amíg unosuntalanig nem gyakorolták be azt, hogy mit kell mentálisan csinálni, és ettől függetlenül azért ilyen 190 körüli púzusa van a rajt előtti 10 másodpercekben, ami egészen elképesztő, hogy nyugalmi állapotban ezt produkálja a test. Nem tudom, hogy nálatok mi a dolognak a fizikalitása, szoktátok-e mérni, de akkor Sanyi, térjünk arra vissza, hogy hát tökéletesnek tűnt ez a pálya, amivel most olimpiai bajnok lettél, és amivel most a világ leggyorsabb férfia vagy gyakorlatilag víz fölött, de kiderült, hogy ez sem volt egy tökéletes pálya. Hát hogy?
Nekem a rajtom erősségem, és egyébként én is, meg az edzőm is, mi rengeteget merítünk az atlétikából, hiszen szerintem ők az úttörői minden sportágnak, mindenki az atlétikát másolja, és mi is próbáljuk úgy átvenni az elemeket, hogy a gyorsak mitől gyorsak. Uh-huh. Nekem a rajtom önmagában jó, tehát én mindig elején vagyok a rajtban, és ez most is így volt, de azonban akkor kiszálltam, és az adatok azt mutatták,
a GPS-ünk azt mutatta,
így van, a GPS-ünk azt mutatta, hogy a hajómnak az első gyorsulása, ugye az nem előre ment, a 200 méteres célvonal irányába, hanem hátra, hiszen ugye a rajgépnek ugye neki, belehúztam a rajgépbe, a rajgép meg ugye az feszesen áll, azt nem lehet eltolni, és tehát elsőnek hátra mozgott a hajom, és utána.
Hátra gyorsultál.
Az első, ugye ezt nem lehetett szabad szemmel látni, a felvételekből se lehet látni, sőt, még én sem éreztem. Számszerűen nem tudom, hogy ez hány ezred lehetett, de talán egy század vagy két század. Azonban a legnagyobb időveszteségem az a legesleg végén volt, hiszen ugye mi 200 méteren úgymond berúgjuk a hajót, ezzel is próbálunk egy-két századot nyerni, amikor már ugye nem kell már több csapás, utolsó húzásunk, mindig egy nagy merítés, és rúgunk egyet a hajón, hát ha mások elé be tudjuk rakni a hajó orrát. Azonban annyira bénán rúgtam a hajót, tényleg az a utoljára 2011-ben, nagyon-nagyon régen, mikor zöldfülű ifjúsági versenyző voltam, akkor rúgtam így a hajót, hiszen megmerítettem a hajó orrát, és ugye így ment a hajó.
Ez nem siklott a víz, hanem gyakorlatilag az ellenállást megnövelte.
Így van, úgyhogy az mérnökünk azt számolta, hogy durván ez másfél tized, aztán meg a mentorom meg kiszámolta, hogy ez 25 cm. 200 méteren ezen a sebességen. Hogyha ez is térmes lennék, nagyon ideges lennék emiatt, de edzőm azt mondta, hogy azért kell sokkal jobbnak lenni a többiektől, hogy ezek a hibák beleférjenek, és ugye André Agassitól megtanultam, hogy a tökéletesség hajkurászása az nagyon-nagyon nehéz feladat, sőt szinte lehetetlen, úgyhogy tényleg nagyon ritkán van az, amikor egy tökéletes edzésem van, vagy esetleg egy tökéletes verseny.
Jó, hát mindegyikőtök törekszik rá, hiszen ezért vagyunk ma itt, mert hogy valóban hajkurásztatok azt a bizonyos tökéletességet. Nandi, azért ezt úszó edzőktől, szakemberektől, sőt Milák Kristóftól is ebben a műsorban hallottam, hogy hát a magyar úszók nem tudnak rajtolni, nem tudnak fordulni. Jó, világklassz is az utazó sebességetek, tehát ugye ezzel azt gondolom, hogy ott lehetünk és ott is vagyunk a világélvonalában. De te például hogy rajtolsz meg, hogy fordulsz?
Hát rajtot annyira nem sorolnám akkora problémának, mint a fordulókat, de hát a dresszet vegyük ki.
Vegyük igen, ki, ő egy ufó.
Mert, igen, tehát ő az, aki évtizedekkel előrébb van a rajtba, bárki, tehát
nem tudunk mellé rakni senkit. De nem tudom, mit csinálnak ők vajon másképp?
Nem tudom, hát helyből hátra szaltott ugrik, tehát aha. Ilyen...
Látjátok, minden, amit a tornához vezet, azért mégiscsak, meg az atlétikához.
Tehát én a rajtomat nem mondanám rossznak. Tehát én azért ott
nem is ez nem férne bele azért ebben a versenyszámban.
Így van, a forduló viszont azzal vannak kisebb nagyobb problémáim, de talán most ugye van ez a 25-ös szezon nekünk szeptembertől, és most volt egy 5 hetem gyakorolni, voltam ugye versenyezni 5 héten keresztül minden hétvégén 25-ös medencébe, és decemberig fogok is még egy párszor, úgyhogy ilyenkor lehet igazán begyakorolni ezt. És
akkor talán... az jó hatással van a nagypályára is,
így
ugye?
Van, hát igazából a forduló az ugyanaz lesz nagypályán, csak ritkábban.
Világos.
Szóval a fordulók azok a magyarok nagy gyengeségei, ez biztos. Nekem a rajtommal amúgy nyilván... van még azon is mit javítani, de nekem a reakcióidőm azért elég jó szokott lenni, illetve maga az egész rajttechnika, szóval mi azon nagyon nem szoktunk csiszolni.
Nyilván... Erre külön edzeni? Tehát erre van külön feladatsorod, amit csak arra specializáltok, hogy minél...
Hát nem, így edzés közben ugye vannak, amikor úszunk sprinteket, és akkor általában azt rajtal úszunk, illetve vannak olyan napok, amikor van lehetőségünk bemenni, és... kamerával felveszik, illetve rögtön utána lassítva meg mindent meg lehet nézni pontosan. A szöget ott is, hogy érkezünk a vízbe, hogy meddig vagyunk, hogy mikor kezdünk lassulni a víz alatt, hogy mikor kéne feljönni. Szóval nekünk is van, hála Isten, most már ilyen lehetőség. Azt ki szoktuk használni, de úgy kifejezetten nincs az, hogy akkor lemegyünk egy délutáni edzésre, és akkor csak rajtokat, csak fordulókat gyakorlunk. Ez nagyon ritka, volt már rá példa. De akkor inkább
lehet,
a fordulónak volt inkább a, igen. Tehát az volt a fő középpontban, nem a rajtok.
Igen, hát azt gondolom, hogy a teljes tökéletességhez, illetve annak a hajkurászása, az nyilván minden részletet tudni kell, és nyilván tudtok is. Balázs, milyen egy tökéletes gát? Tehát hány lépés van közötte? Nyilván pontosan tudsz mindent. És gondolom, hogy egy jó párszor még fogsz azért ezzel álmodni is.
Biztos vagyok benne. Ugye a 100 méteres gátfutásban nincsenek nagy különbségek, mindenki ugyanazt csinálja. A 400 méter gátban van az, hogy ki milyen lépés ritmust
talál el,
vagy választ. Hát talál el, hogyha ez egy találomra menne, az akkor rég rossz. Tehát nyilván nekik ezt el kell tervezni, és ehhez kell tartaniuk magukat.
Hát gondolom, akkor találja el, vagy akkor van ilyen szempontból hiba, amikor a versenyen valami nem úgy jön ki.
Így van, így van, de az már nem jó.
Akkor már
100 méteres gátfutás ilyen szempontból a legegyszerűbb. Gyakorlatilag elkezdjük, és hogyha tényleg ott bármi másképp alakul, akkor az azt jelenti, hogy kis nagy valószínűséggel elestünk, vagy nincs értelme folytatni a versenyt, mert egyszerűen biztos, hogy mindig ugyanúgy fog alakulni. Két különbség lehet, ugye van, aki 7 lépéses rajtot választ, valaki pedig a 8 lépéses rajtot választja. Ez sem akkor választja ki, hanem ez gyakorlatilag eldönti, és utána úgy versenyezik gyakorlatilag pályafutása során. És onnantól kezdve ugye minden gát közben 3 lépés fér bele, se több, se kevesebb, ennyi. Tehát gyakorlatilag lemegyünk a rajtgépbe, és onnantól kezdve, hogyha kisebb tudásra becsukom a szemembe, be tudok érni a célba, mert egyszerűen minden ugyanaz. De mégis ugye a gátfutásnak az a legnehezebb része, hogy a lehető legnagyobb sebességet vegyünk, vagy érjünk el, és a lehető legnagyobb távolságban maradjunk a gáttól. És ez egy kicsit ellentmondásos, mert nyilván minél gyorsabban futok, annál nagyobb sebességet, vagy annál nagyobb távolságot teszek meg egységnyi idő alatt, és hogyha ezt emelni akarom, akkor egyértelműen közel fog kerülni a gáthoz.
És ezért tűnik, egyik a másik kárára megy.
Igen, és ezért tűnik úgy, mintha a gátfutók egyszerűen osonnálnak, vagy nem is emelik föl, mert egyszerűen nincs idő felemelni a sarkunkat, hanem gyakorlatilag folyamatosan a talaj fölött kell majdnem nyújtott térdel húzogatni a lábfejünket, és így gyakorlatilag a lehető legnagyobb távolságot tartani a gáttól, mert akkor van ideje és tere a gátfutónak megcsinálni a gátvételnek a technikáját. Ugye egyszer például pont a 2017-es világbajnokságon egy ilyen biometrikai mérésből kijött, hogy nekem 4 méter 20 centi volt egy gátvételem, tehát a talajtól elszakadástól a leérkezésig. És ugye kicsit több mint 9 méter választja a két gátat. Tehát hogyha ezt így összeadjuk, akkor nagyon nehezen jön ki az, hogy én még ott közben 3-ot lépek, és egyébként futok majdnem 30, több mint 30 km/h sebességgel. Tehát ezt tényleg nagyon össze kell rakni, és nagyon-nagyon kontrollálni kell ezt a sebességet, mert hogyha egy kicsit is egy lépés elcsúszik, akkor már egyszerűen olyan közel kerülök a gáthoz, hogy ott nem is tudom megtenni. Úgyhogy itt nagyon-nagyon sok mindent kell összehangolni.
Hát igen, a tökéletes futáshoz, illetve nyilván a tökéletes pályához, vagy úszáshoz is tényleg mindennek stimmelnie kell. Te is pontosan tudod, nem Sanyi, hogy hány karcsapás ez a 200 méter, és melyiknél éppen minek kell következnie, mi történik?
Tudom, persze. Ugye 86 csapásról beszélünk, általában ez vízfüggő, de ezt a 86 plusz-minusz 2, mondjuk a puhább vízen többet tudok csapni.
Ezt akartam kérdezni, az időjárás függő, meg a víz a minőségének a függvénye?
Meg aztán a szélről ugye nem is beszéltünk. Igen, de általában 86 csapás, és tudom, hogy a 10. csapásnál mit kell csinálnom, a 15-nél, ilyenkor ugye légzéssel van párhuzam, és durván...
Hány levegővétel egy ilyen?
Azt nem tudom. Azt tudom, hogy az első, ugye úgy rajtolok, hogy beszívom a levegőt, 10. csapásnál kifújom, 11-nél újra levegőt veszek, 20-nál megint kifújom, 21-nél megint levegő, és utána 25 körül az attól függ, hogy tényleg szembeszél, hátszél, hogy van, akkor állok át, a egyik oldalt veszek levegőt, a bal oldalt levegőt veszek, bal húzásnál, jobb húzásnál pedig kifújom. Úgyis ez is tök érdekes, mert más sportoló, valaki úgy csinálja, hogy egy húzás alatt ő levegőt is vesz, meg ki is fúj, és mint a gőzmozdony, olyan hangot ad ki, és pont a Szegedi Világkupán a spanyol mellettem jött, a Kraviot, aki olimpiai bajnok, és ő használja ezt a technikát, tehát majdnem távközben elrögtem magam. Annyira vicces, mint a gőzmozdony tényleg szabályosan. Ugye a táv elején ugye nagyon nagy a csapás, 160 csapással megyünk, akkor a gőzmozdony nagyon ment, majd aztán amikor a táv végén már savasodik az ember, akkor pedig egyre lassult a gőzmozdonynak a ritmusa, és nagyon-nagyon vicces volt belülről, amikor én még mentem, ő már lassult, és hallottam is.
Hallottad is a gőzmozdonyból, tudtad, hogy oké, nincs nagy baj, mert akkor ő már lelassult minden szempontból. És nálad hány tempó egy 100 méter? Ha jól jön ki minden, meg jól jön ki a fal.
Én úgy szoktam, hogy azért ilyen 25 és 30 között szokott lenni a... De igazából ez is ugye távfüggő nálunk, de 100 méteren ilyen 25-30 között szokott lenni az első 50, és a második 50 igazából annyira De edzés az teljesen más, mint egy verseny, szóval így a versenyen nem szoktam azzal foglalkozni igazából.
Szóval nem számolod?
Nem nagyon. Hát nyilván igazából az első részén az a lényeg, hogy próbáljunk a legnagyobb sebességgel menni és legkevesebb tempó, tehát ott próbáljuk tényleg úgymond. Én az vagyok, aki ugyanaz, mint a Balázs, aki inkább a másik felén szokott jönni a távnak, és nyilván ilyenkor nem szabad nagyon lemaradni, tehát ott kell lenni úgymond lőtávon belül. Igen. És a második 50-en szoktam én is megérkezni általában, úgyhogy
nem tud igazából pontosan mennyi kell, hogy legyen a második 50. Az a lényeg, hogy azért a végén jól jöjjön ki a fal, ami egy nagyon fontos dolog. Mit nem csinálhat egy sprinter azért, hogy nehogy lelassuljon? Tehát mik a kerülendő dolgok? Edzésmunkában, táplálkozásban, bármiben? Jó, most már számodra annyira nem sorskérdés, de gondolom, hogy azért évekig az volt, hogy az ember a gyorsaságát megőrzi. Egyáltalán van ennek jelentőség? Nyilván van, hogy az edzésmunka ilyen szempontból ne lassítson le.
Sok út vezet a sikerhez, és mégis oly kevés. Az biztos, hogy meg kell találni a megfelelő edzésmunkát és az arányokat. Ugye nyilván a sprintben elkerülhetetlen az izomépítés, hát ugye valakinek mégis, de alapvetően a sprinthez izom kell. És, de nem csak és kizárólag izom, tehát nem az kell, hogy mi szépen mutassunk mondjuk a fényképeken, mint egy testépítő. Nem ez a cél, hanem abszolút az utolsó centiméterig hasznos izmot kell építeni, és nyilván ezt nem a klasszikus izomfejlesztéssel kell elérni, hanem abszolút a funkcionálatásra kell rámenni, és csak és kizárólag olyan izmokat építeni, ami nem cipelni kell, hanem ami cipel és mozgat minket. Ezt egyébként nagyon nehéz, és főleg nagyon nehéz mellé tenni, hogy mellé még állóképes is legyen, és funkcionális a technika szempontjából. Tehát ezért kell egy nagyon-nagyon okosan összeállított, nagyon patika mérlegen kiszámolt edzésösszeállítást kitalálni az edzőnek, és nyilván végigcsinálni a minőségben a sprinternek, és ugye ez a lényeg, hogy itt minden minőségről szól. Persze van egy úgynevezett favágó munkája a sprinternek is, hogy mert az alapokat le kell fektetni, persze, de azoknak is hasznos kell lenni. Úgyhogy ez érdekes, hogy úgy kell erősíteni, hogy ez mindig utolsó pillanatig hasznos legyen, és ezt ugye átkerültetni a technikába, és ezt érvényesíteni kell a versenyeken. És utána nyilván mellé kell tenni a munkát, hogy ezt ki is bírjuk, hogy ne az legyen, hogy gyakorlatilag a rajtnál jó vagyok, de a végén meg elfogytam. Úgyhogy ez a nagyon-nagyon nehéz, hogy az év során ezeket jó arányban rakjuk össze, és meg tudjuk valósítani, és nyilván egyértelműen mellé kell tenni a táplálkozást, mellé kell tenni azt, hogy akármennyire is én vagyok a leggyorsabb Ferrari, hogyha egyszerűen elrontom a rajtot, akkor dobhatom ki a kukába az egész éves munkámat. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a test, a lélek, az elme, és nyilván a felkészülésnek az összetettsége, úgyhogy nagyon nehéz kiemelni egy dolgot, amin el lehet rontani, gyakorlatilag bárhogy el lehet rontani.
Hát igen, az a nehéz, hogy éppen abban a pillanatban, amikor fontos, akkor az ember mindenből a legjobbat hozza. És annyi most ugye csúnya módon azért hát eltüntették az olimpiai programról a számodat, utoljára volt, megnyerted, tehát ilyen rendben vagyunk. Hova ülteted át ezt a gyorsaságodat a folytatásban, hiszen mondod, hogy már hál' Istennek újra éhes vagy.
Így van, talán azért is nincsen, azért is nem érzem a motiválatlanságot, mert új kihívások vannak előttem. Az 500 méter páros újra olimpiai szám lesz, ha jól tudom, utoljára 2004-ben volt, és a mostani számom, ami második szám volt, az 504-es, ezekben a két számban gondolkodok, tehát a táv az 500 méter, csak páros és négyesről beszélünk. Mindenképpen új kihívások lesznek, hiszen annak ellenére, hogy az 500 métert ugye két távról lehet megközelíteni, lentről, 200 méterről, és akkor 200-500-as a sportoló, vagy 1000-ről, és akkor 1500-as. Nyilván aki a sprintről közelíti meg, azok robbanékonyabbak, gyorsabbak az elején, és a végén jön a kérdéses dolog, az ezresektől.
Hogy elfogyja ott lesz, marad-e még a vitálkapacitásból bármi?
Ezresek, akik meg lejönnek 500-ra, azok meg pont, hogy a rajtjuk a gyenge pont, és ők meg egy nagyon erős tempóba tudnak végigmenni, úgyhogy pont így a két táv az találkozik. és érdekes lesz, hiszen mindig, amikor egy táv nálunk olimpiai szám lesz, hiszen azért kajakkenu elég gyakran változtatják az olimpiai programot, ha egy táv olimpiai táv lesz, akkor radikálisan fejlődik, évről évre akár másodpercet is fejlődhet a táv, úgyhogy fel kell kötni.
Fel kell kötni, ez a lényeg. Izgalmas lesz, annál is inkább, mert azért ugye itthon azért bőségesen azt gondolom, hogy vannak fantasztikus sprinterek, egy kicsit hosszabb távú sprinterek, ugye akár az 500, akár az 1000-ből lefele, úgyhogy hát ez is egy izgalmas challenge lesz, hogy hogyan harcoltok meg akár majd a 2-es vagy a 4-es helyekért. Nándi, ez mindegyikötökre igaz, gyakorlatilag záró kérdésben, hogy ahogy a Charlie mondja, hogy aki szép, ugye az reggeli szép, aki gyors, az mindenben gyors?
Hát én igen. Nálunk van egy barátom, aki nálunk az egyesületben van, és ő most 100 melles, és ő is sprinter, ő viszont teljesen az ellentétem. Tehát hogyha mondjuk 100 métert kell sétálni, akkor várni kell egy 10 percet. Szóval én úgy vagyok valahogy, igen, tehát tegyük fel mondjuk bármiben, amiben
amit csinálok igazából,
abba gyors vagyok. Nem feltétlenül versenyezni, mert ha mondjuk elmegyünk egy ebédlőbe, akkor én vagyok az első, aki befejezte.
Gyorsan elszól, elgyorsan
így van, így
gyorsan
van. Tehát ezek nálam igazak, tehát így nem csak a vízben, hanem minden.
Nálatok is, Sanyi, te is mindenben gyors vagy? Gyorsan vezetsz, nem tudom.
Nem vagyok az a nagy versenyző típus, de...
Szihetetlen egyébként veled kapcsolatban
a
most.
A vezetésben. De azért néha előjön vezetés közben is. Egyébként az jellemző rám, hogy gyorsan eszek, de tudatosan figyelnem kell rá, hogy többször rágjam meg az étel, és lassabban. Igen. Nekem egyébként jellemző az életemre ez a túlpörgés, és ezen azért dolgoznom kellett, hiszen ha nagyon nagy fordulaton égek, akkor azért a kiégés veszélye is fennáll, úgyhogy tudatosan lassítottam magamat, a beszédemen kellett figyelnem, a beszédemre, hogy lassítsam érthetően. A olvasás egyébként nagyon sokat segített, hiszen olvasni egyébként én lassan szeretek, és ilyenkor, illetve a meditálás is, hiszen amikor meditálok egyet, akkor utána lelassul körülöttem a világ, én is, és jobban megélem a pillanatot.
Hihetetlen megtalálni ezeket a ritmusokat. Tehát Balázs, te most már a gyorsaságot nyilván máshova konvertálod. Nyilván tudjuk, ugye, hogy mint állatorvos azért a szívednek van egy nagy másik kedvenc csücske, egy olyan területe, amiben nyilván most energiákat fektetsz majd. De az atlétika marad-e valamilyen szinten az életedben?
Abszolút marad, és ez meg is könnyítette a döntésemet, hiszen csak a versenyzés szempontjából hagyom abba a pályafutásomat és az atlétikát, de magát az atlétikától nem távolodok el, és maradok ebben a közegben, ami mindenképpen fontos számomra. Ugye akkor nagyon komoly kihívás előtt áll a magyar atlétika, hiszen 2023-ban Budapesten rendezi a atlétikai világbajnokságot, és ennek a szervezésében kaptam szerepet, és nyilván egy nagy álmom és motivációm volt a hazai világbajnokságon való részvétel, ez sajnos így már nem fog megtörténni, pont legalábbis versenyzőként nem, viszont a szervezőbizottságban szerepet kapok, úgyhogy mégis lesz részem, és részese tudok lenni a világbajnokságnak, úgyhogy bízom benne, hogy amit megtanultam a pályán, most azon kívül kamatoztatni tudom, és tudom segíteni ezt a gyönyörű.
Szóval akkor jut is marad, és minden szempontból azért az atlétika az életedben, és te is nekünk a magyar atlétikában, sőt a nemzetköziben. Hát urak, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon izgalmas volt belelátni abban, hogy ez a gyorsaság, ez miből ered, hogyan lehet ezt megtartani, és hát remélem, hogy akik aktívak még, azok száguldanak tovább a saját közegükben, benne a vízben, vagy éppen a víz fölött. Köszönöm szépen még egyszer Magyarország 3 leggyorsabb férfi sportolójának, hogy eljött hozzánk, Németh Nándor, Bai Balázs és Tótka Sándor volt a Csisztus Podcast vendége, és hát természetesen azt gondolom, hogy érdemes a YouTube-on, itt a Csisztus Channel-en továbbiakban is követni a műsoraimat, 2 hét múlva egy újabb izgalmas epizóddal jelentkezünk, és hát persze ennek a beszélgetésnek a hanganyagát érdemes a különféle podcast felületeken is meghallgatni. Iratkozzatok fel, iratkozzanak fel, tartsanak velem, találkozunk legközelebb is, viszontlátásra. A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az Emmy, a Charity és a Primus Labor, valamint a mandiner.hu támogatását. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Vargának, az ékszerekért a Zema Porcelán Ékszerháznak. A műsor helyszínét a Cosmo Hotel biztosította. A Cosmo Hotel Budapest a The Leading Hotels of the World szállodacsoport egyik legújabb és egyetlen magyar képviselője. A több mint 100 évre visszanyúló kivételes történelmi vonatkozású műemlékvédelem alatt álló épület hazánk első és egyben legnagyobb távközlési központja volt. A Puskás Ferenc stadiontól és a Papp László sportarénától mindössze 10 perc autóút távolságra, sport és nemzetközi események alkalmával remek választásnak bizonyulhat. Az emblematikus múlt századi díszes elemek megőrzése mellett a tulajdonosok letisztult spanyol eleganciája is kiválóan tükröződik a restaurálás után. A 23 elegáns lakosztály és 61 tágas szoba egyedülálló kényelmet nyújt, míg az izgalmas külső terek, különleges éttermek és bárok az 5 csillagos szállodák szolgáltatásait felülmúlva egy felejthetetlen vendégélményt nyújtanak távol a nyüzsgőváros zajától.
Fizessen elő a Mandinerre. Mandiner, a polgári karakter.